Üdvözletem! Hát úgy nézünk ki, mint a kötött fogás, de ez nem az lesz, ez sokkal jobb lesz, mint a kötött fogás, mert hogy könyvekről fogunk beszélgetni, és szerzőkről fogunk beszélgetni, és történetekről fogunk beszélgetni, úgyhogy be is mutatnám a szerzőinket, Körmendi Zsuzsanna. Tényleg, akkor mit kell mondani, nem? Ez egy jó estét, jó viszontlátás, igen. Albert Levente.
Üdvözlöm a nézőket.
Lányi András. Akit két héttel ezelőtt a Flaszterban le Lánci András hoztam, és azóta is nyugtalanul forgolódom, és nem tudok megbocsájtani magam.
Jó, hogy
nem, most legalább személyesen. Nem láttad, én meg itt bevallom. Na, szíva volt. És Stefano Bottoni. És hát van egy, magunkkal kezdek, nem baj? Mert hogy van egy ilyen könyvünk is, ez a hangos könyv, ugye ez a magyar hang 5 éves történetét dolgozza föl. Velem a mindenki, aki él és mozog a szerkesztőségben. Magunkról is írtunk, egy-egy cikkünk is megjelenik, de olyanok is szerepelnek ebben a kötetben, akikkel egyébként a közönség annyira nem szokott találkozni. És hát ez volt az első könyv, ami elindította azt a tulajdonképpen sikersorozatot, ami aztán itten könyvkiadás lett, és ez meg egy ilyen promóciós tevékenység, mert hát Vír Mihály tábornok nem tud itt lenni közöttünk, mivel ő több személy. És ez meg a Nernia krónikája, ami egy ilyen interaktív NER taposó malom, érdemes kipróbálni. Szóval, hogy sikertörténet lett, pedig hát többen óvtak minket attól, hogy belevágjunk a könyvkiadásba, mert hát Magyarországon most mondjuk úgy, hogy kortárs irodalmat, vagy kulturális tartalmat, vagy közéleti tartalmat kiadni, meglehetősen kockázatos vállalkozás, ez nagyon büszke is. Kultúrát nemzet, mint azt tudjuk, de valahogy nem ezt szokták mutatni, de a magyar hang az rácáfolt erre a magyar hangkiadó, mert hogy ezekből a könyvekből már több mint 15 ezer fogyott el, és az nagyon kevésnek hangozhat egy 10 milliós országban, mert kevés is, nem csak annak hangoz, kevés is. Csak hát ezt tudni kell az, hogy itt komoly sikeres szerzők kortárs irodalomban ilyen ezres, 800 darab, meg ezres példány számot adnak el. Verses kötetből, hogyha elmegy 100, akkor már mindenki összeteszi a kezét, hogy itt valami csoda történt. Mert hát ugye ennyire kultúrnemzet vagyunk. Na, szóval, de a mi történetünk az egy sikertörténet, és ebből a könyvből például már a második kiadás jön, a Bottoni könyvből már túl vagyunk a második kiadáson, ugye már azt értékesítjük, és hát a két új könyv az pedig majd most vág neki a karácsonyi versenynek. Szóval, gondoltad volna egyébként, hogy
nem,
egyre abszolút sikeres lesz?
Nem. Annak is nagyon örültem, hogy a Magyar Hang elvállalta azt a könyvet. Nem mondom, hogy nagyon jó pillanatban jelent meg abból a szempontból, hogy egy kicsit hisztérizálva van az a téma, ami nem a Freddie Mercury könyvnek a témája, de érintve van, tehát nevezetesen itt a homoszexualitás. Úgyhogy én rettenetesen örültem, hogy a könyv megjelent, hogy a könyv nagyon szép. Ami eddig hozzám visszajött, az elég jó az olvasói visszhang, meg is kerestek, meg egy-két dolog meg is jelent róla. Tehát valahogy, szóval ez... Nem tudom, hogy az ember magáról kijelentheti-e, de hogy a könyv az elérte a célját, úgy gondolom, és a második kérdés az meg kifejezetten az megtisztelőnek érzem.
Eddig nem is gondolkodtam ezen, de most ez szöget ütött a fejembe, amit mondtál, hogy érzékeny téma azért, mert ugye Freddie Mercury, hát nem tudjuk, hogy homoszexuális vagy biszexuális volt, ugye ez a könyvből is kiderül, hogy ez egy kérdés, de hogy ezt nem kellett volna lefóliázni, jut eszembe.
Hát nekem van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy bementem a X könyvesboltba, és kíváncsi voltam, hogy le van-e fóliázva a könyved. És én egyébként akkor kezdtem rájönni, hogy hogy mondjam, szóval én amikor ezzel a témával elkezdtem foglalkozni, akkor nekem ez ugye a periférián volt, szóval ez lehet, hogy nem az erényem, de sokkal több minden más volt nagyon fontos az ő személyiségében. Ez hozzátartozik, tehát érintettem, de nem hiszem, hogy ennek kellene a fókuszba lennie, és aztán bizony rá kellett jönnöm, hogy ez bizony befolyásolta mondjuk még a könyvesboltokban is a tálalás. Tehát az az ismerősöm, aki bement, és megnézte, hogy nincs a lefóliázva, ami, hát álmomban nem jutott volna ilyesmi az eszembe, szóval ez egy teljesen beteg dolog, úgy gondolom. Viszont nem volt kint, és azt mondták, hogy de van a raktárba, ja, hozunk itt.
Uh-huh. Az erősebb, mint a fólia, szerintem a raktár.
És hát Libri boltban is, most mindegy, hogy melyikben, ott is volt ilyen tapasztalatom, hogy bizony egy kissé el volt dúva a könyv, még teljesen újkorában is, és hát én pofátlan módon oda mentem, és azt mondtam, hogy ez miért van így, és hát elfogyott, elvitték az olvasók. Mondom, én nagyon szívesen szólok a kiadónak, én vagyok a szerző. És ott, nem, megnézték a számítógépbe, van, uh-huh. Ott se tették ki. Tehát csak úgy, hogy csak a gerincéből ennyi látszott. Szóval működik az a dolog, amiért először nagyon dühös voltam a boltokban, meg hogy miért van ez a tálalás. Hát ez az ember ennél sokkal jelentősebb volt, és most nem akarok dobálózni itt a Csajkovszkijjal, meg a Sziatoszláv Richterrel, meg nem tudom kivel, de hogy ez 2023-ban, ez egy megítélési szempont lehet egy művésznél. Hát, hol tartunk?
Hát én ismerek a művelődési házat, ahol azért nem hívtak meg énekelni egy előadó művészt, mert hogy vállalta a homoszexuális. Még az első értekezeten átment az ötlet, hogy persze, hívjuk meg őt, és aztán valaki mondta, hogy hát nem lesz abból baj esetleg. És ugye elkezdtek ezen agyalni a meetingen, hogy nem lesz ebből esetleg baj, hogy egy meleg is inkább, szóval jobb a békesség inkább. Tehát amilyen a te könyved a raktárban pihen, ez a proaktív beszarál. Jaj! Egy könyves műsorban.
Tényleg erről van szó. Ugyanakkor meg az ember úgy szereti megérteni a másik embert, azzal azt is, akivel nem ért egyet, hogy azért, amikor a nyakába sóznak a Libribe egy hatalmas, sokmilliós, tízmilliós büntetést, vagy a Lira Islandnál is ott is kaptak egy nagy-nagy büntetést, hogy akkor az az egyszerű bolti eladó, aki lehet, hogy a Freddie Mercuryról semmit nem tud, de tudja, mert látta a filmet, hogy hát ez a fickó homoszexuális volt, most akkor én kitegyem ezt a könyvet, uh-huh. Vagy ebből valami baj lett.
Szóval ez a törvény.
Tragédia szerintem.
De egyébként jut eszembe, nyugodtan szóljatok hozzá, meg így beszélgessünk
úgy, inkább. Én ezt most be is fejeztem a témát, mert...
Oké, okay. Mármint, hogy nem oké, okay, de szerintem ez volt a törvénynek a célja. Amúgy szerintem a Levente, te könyved is necces ilyen szempontból. Legalábbis a borítója. Nem tudom, ki mit látott bele, én a legrosszabb verziót láttam bele ebbe a borítóba. Nem akarok testszégyenítésről beszélni, de nekem ilyen csúnya dolgok jutottak egyszerű mezei olvasóként. De tudom, hogy nem.
Nem, tehát ilyen cél abszolút nem volt. De ugye, én ezt mindig elmondom, hogy nem tudom kontrollálni az utóéletét a könyvemnek. Ha valakinek ez jut eszébe, akkor legyen.
A felhasználói
szabadság. De mondom, ez abszolút nem volt cél. Hát az tagadhatatlan, hogy a könyvben van egy politikai szál, van egy bizonyos szintű rendszerkritika, de hát én nagyon nem szeretném, hogyha ezt csak a NER, meg csak a jelenlegi hatalom, jelenlegi kormány kritikájaként fognák fel az olvasók. Én nagyon szeretném, hogyha ez általánosságban is értelmezhető lenne.
Nem lesz könnyű. Én olvastam értelemszerűen, és nekem Moldova György jutott eszembe. És ugye az első novellában te ott utalsz is, hogy meg is említed Moldovát.
Hát ugye a főszereplőmnek, a Malacnak a kedvenc olvasmánya az Moldovának a foci novellái. Tehát ez egy ilyen főhajtás a mester előtt.
Abszolút, nekem abszolút ez volt, és ugyanúgy élveztem, mint ahogy az ő írásait. De hát aztán meg egy idő után szomorú lettem. Mert hogy annak idején, amikor én nagyon fiatalon kezdtem el Moldovát olvasni, mert hogy már mindent elolvastam otthon, és édesapám, még a könyves polcánál csak a Moldovák voltak, meg a Berkesi. Melyik volt a Berkesi és a másik? Ezek például fárból. Szilvási Berkesi, na, az igen. És akkor inkább a Moldovát kezdtem el olvasgatni, és aztán most azért lettem szomorú, hogy olvastam a te könyvedet, hogy megint egy kicsit olyan érzésem volt, mint amikor a Kádár rendszerben az ember Moldovát olvasott, és az volt a rendszerkritika, hogy tökre hasonlít. Tehát akkor nem, hogy előre mentünk, hanem még csak hátra sehova nem mentünk. Ugyanott tartunk.
Hát azon a téren, hogy a sport összefonódik most is a politikával, azon a téren nincs, sajnos nincs erőbelépés. De ugye ez a könyv éppen azt próbálja megmutatni, hogy ez a téma, ami most ugye a közbeszédben nagyon gyakran szerepel, ez ugye egy ilyen kétérű fegyver alkalom számára. Ugye most a válogatott kijutott az Európa-bajnokságra, mindannyian ennek nagyon örülünk, de emlékszünk-e arra, hogy az utolsó magyar kupacsapatot ebben a szezonban egy feröeri amatőrök verték ki a Bajnokok Ligájából?
Emlékszünk. Felejthetetlen.
Na jó,
de cukik voltak, és lehetett nekik utána szurkolni, mert
még tovább. Listát, akinek ezt meg kell magyarázni. Mert ugye két dolog van, ami jó, az a hatalomhoz kötődik, ami rossz, ugye az a Soros álmánya. Tehát ez egy foci meccs volt. Hát itt Gyuri bácsi nem lőtt gól. Tehát azt mondom, hogy ilyen magyarázatok...
Egy jó propagandista előtt nincs lehetetlen szerintem, úgyhogy az simán megoldják. Pár
viakkel. Alex.
Azt Leventéről tudni kell, hogy ő a Magyarországon a pillanatnyilag egyik legutáltabb, leggyűlöltebb kasztnak a képviselője, mert hogy te ugye uniós diplomata vagy. Yeah. Az Európai Unió...
Nevezzük nevén a gyereket, brüsszeli bürokrata.
De jó, nem akartam káromkodni, elég volt az előbb, amíg csúszott a számon, tudod. Szóval, hogy neked kellett egyébként ebbéli létedben engedélyt kérni arra, hogy írj egy ilyen könyvet?
Természetesen, amikor én erre engedélyt kértem, kaptam, ezért is ülhetek itt. De ugye ez belefér a vélemény szabadságába az én munkáltatomnál. Ugye ez a könyv nem politizál direktben, és tehát ugye ennyi, és ilyen szintű rendszerkritika az belefér.
Amúgy már műsor után négy szem közt elárulod, hogy miért ármánykodtok ti folyamatosan kis hazánk ellen?
Hogy?
Miért ármánykodtok folyamatosan kis hazánk ellen?
Majd műsor után.
Műsor után, mert most már nagyon
felhívom Gyuri bácsit, és akkor utána mondom.
Okay. Nagyon szórakoztató tényleg, úgyhogy nagyon jó szívvel ajánlom. Mindegyiket, de tényleg nagyon-nagyon szórakoztató, úgyhogy én gratulálom.
Köszönöm.
Lányi, ugye? Szóval, milyen volt visszaolvasni a publicisztikákat? Mert hogy egy újságíró ezt azért annyira gyakran nem csinálja, hogy így most ilyen viszonylag nagy jelentős mennyiségű, meg nagy időtávban visszaolvasgassa magát. Neked milyen volt?
Hát azért ebben ilyen hosszabb tanulmányok is vannak, a publicisztikák csak egy részét teszik ki a könyvnek. Azok megrendítőbbek voltak, már úgy írtam, hogy tényleg ezt írtam, ezt gondoltam, de miután ezek nagyon friss írások, tehát itt az utolsó 5 évnek az írásai vannak, nem véletlenül, ezért még az ismerősen köszöngettek vissza ezek a gondolatok. Ez tényleg arról szól, azt hiszem ez a legfontosabb a címlapon levő részék közül, hogy az 2019-től 2023-ig íródtak ezek a dolgok. Szóval szólni kéne már, hogy figyeljetek, történelmi időket élünk, éppen most fordul a történelem, a magyar történelem is, nem függetlenül a világ történelemtől. Úgyhogy az nem biztos, hogy túlélhető, de az, hogy ez egy nagy dolog ilyenkor élni, nem öröm, de nagy dolog. Ezek az írások erről próbálnak egy viszonylag gyors jelentést adni. És ahhoz, hogy értsük, ami történik, ahhoz időnként aztán ilyen történelmi magyarázatokba és tépelődésekbe mennek bele.
Most már, hogy nekem is van saját tapasztalatom, hogy a történelmi időkben élni, ez tényleg macak, nem? Tehát ezt inkább kihagyná az ember is egy ilyen lineáris, unalmas, egyenes irányú, egyenletes mozgást végző időszakban szerette, csak úgy nyugodtan, polgári módon békésen éldegélni.
Igen. Hát mi ugye a szerencsés nemzedék, a boomerek vagyunk, akiknek hát az életem elején 1956-ot nézhettem végig egy Lenin körúti ablakból, nagyon testközelből mindent, és hát most az életem végén még ki tudja, hogy mi vár rám. A kettő között ugye viszonylag az emberiségnek egy békés korszaka zajlott le, ami alatt lassan érlelődtek azok a változások, amelyek most így orrba csapnak bennünket. Tehát, hadd nevezzem nevén, tehát az elmúlt 5 évben vált nyilvánvalóvá, én már 30 éve ugye ilyen ökológiai katasztrófákról húhogok, az elmúlt 5 évben vált nyilvánvalóvá az, hogy ez egy javában zajló folyamat, ami nem valamikor jövőben, hanem mostanában történik, már egy jó ideje történik. és hogy ezzel kell szembenézni, akik eddig ezt látványosan cáfoltak, kiröhögték, azok most egymással versengve tippelgetnek, hogy jövő szerdán vagy két hét múlva lesz a világ vége. A másik dolog, ami az elmúlt öt évben vált nyilvánvalóvá, az a három legagresszívebb hatalomnak a szövetkezése. Tehát az, hogy a kínai ipari diktatúra, az iszlám teokrácia és a orosz holdateszka egymásra fog találni, ezt a jövendő mondók már sejtik egy ideje. Most erről már mint bevégzetténről beszélhetünk, valamint arról is, hogy ez az új tengelyhatalmakhoz elsőnek, régió magyar szokás szerint, megint a magyar kormány csatlakozott a minap Pekingben. Ennél félreérthetetlenebből már nem lehetett lecsatlakozni hozzá. És akkor itt kezdődik az, amiről a könyvben sok szó van, most erről nem beszélek, tehát, hogy mi magyarok, büszke rendszerváltók és európai politikai keresztények, hogy az ördögbe keveredtünk ebbe az egészbe, miért állunk már megint ezen az oldalon? Hát erről is sokat tépelődök, és akkor itt átadom azt.
De ide visszatérünk majd, mert egyébként az nekem egy nagyon érdekes tapasztalás, hogy én sci-fi rajongó vagyok, és nagyon sok ilyen apokaliptikus, meg világvége science fiction-t olvastam. És hogy mindig azon gondolkodtam közben, főleg fiatalan, most már nem, mert most már látom, hogy a fenében van az, hogy ott ülnek a népek, látják, hogy jön a világvége, látják, hogy itt minden összeomlik, de nem tesz senki semmit. Hát, és hogy milyen más ezt így kívülről, meg milyen más, amikor élsz benne a kis hétköznapjaidat is, és azt érzed, hogy most te mit tudsz tenni? Te olyan kis apró porszám vagy, hogy de most mit tudsz tenni a kínai iparral?
Bármit tudnál, az érdekel, akkor majd elmondom a műsor után.
Ja, de itt
te semmit nem teszel.
Honnan tudod? De
hát írtál egy könyvet, ugye?
Na, hogy jutottunk ide?
Ez olyan sokat tépelődtem, hogy még a könyvírás, meg a könyv megjelenése után sem hagytam abban. És igazán, itt most nem a könyvről szeretnék beszélni, mert itt van, és aki el akarja olvasni, tényleg olvassa el, vitassa meg. Nekem nagyon jól esett ez a fél évben, nagyon sűrű volt, mert ugye tehát rengeteg találkozó volt, olvasókkal, mindenféle emberekkel, Budapesten, vidéken, több városban, és rengeteg jó tapasztalatom volt arról, hogy legyünk egyszer már optimisták is, hogy még nagyon sok értelmes ember van, aki ezeket a magyarázatokat, ezeket az összefüggéseket, ő is maga is lázasan keresi, és keresi azokat a viszonyítási pontokat. És azt gondolom, hogy egy ilyen könyvben, egy ilyen kulturális valamiben, amit próbálunk művelni, ezt megtalálhatják. És ez nem egy közvetlen politikai cselekedet, miközben mondjuk hát ennek a könyvnek nyilván ugye ő szerepel, ugye itt van az ő sziluettje, itt van egy olyan cím, ami mondjuk nem teljesen semleges ebből a szempontból.
Ja, nincs, nem mondtuk el, hogy a hatalom megszállottja című könyv az Orbán.
Orbán Viktor Magyarországa, és szerint az én fejemben az alcím is fontos, mert tehát ez a két dolog nagyon össze van kapcsolva, és a magyar társadalomnak is van vele dolga, amiről néha el szoktunk feledkezni, mintha ők valahogy a magyar társadalmon kívül rekedtek volna, és akkor onnan uralkodnának, miközben hát a magyar társadalom teremtette meg nekik ezt a lehetőséget, és tovább is biztosítja. A békesség kedvéért, tehát az az epizód, amit előbb elmeséltél, ezt nem tudom hányszor hallottam én is, nem ezt az epizód, de ezt a fajta szituációt. Tehát amikor azért nem cselekszünk, adjuk most, ki akar konfliktust? Senki nem akar konfliktust, csak belemegyünk egy igazságtalanságba, és ezzel csak tartósítjuk ezt az egész állapotot. De mindezzel együtt nagyon sok normális, értelmes emberrel és kritikus véleménnyel is szembesültem. Tehát rengetegen rám írtak, és pontosítottak, kiegészítettek, néha kioktattak az emberek ilyenek. Történész úr, akkor ez nem maga nemű, nem négykor volt, fél négykor volt, nem zöld volt a ruha, hanem narancsnál.
Fél négykor volt, akkor fél négy?
Így van, vagy ő nem érteti, nem magyar a szíve, mondták, hogy nem magyar a szíve, mert olasz, nem érezheti. Biztos nem érezhetem. De mindezzel együtt ott volt az érdeklődés. Tehát én tényleg a legjobb álmomban nem gondoltam volna, hogy ez a könyv ebben a példány számban fogy el, ilyen vitákkal, tehát ha nem jelent meg róla 30 cikk, akkor egy sem. És, vagy elemzés, recenzió, hozzászólás. És mondom, ez a rengeteg privát üzenet, ami hozzám érkezett, vagy ami, azok a kérdések, amelyek elhangzottak. Tehát a tipikus kérdés az volt, hogy történész úr, megérem-e ennek a bukását? Na, ez az a kérdés, ami ilyen dermesztő, amire senki soha nem tudna válaszolni, hát, de ezt mindig ugye, megkaptam.
Ha a legrosszabb ökológiai forgatókönyv válik alulra, akkor mindannyian megérjenek a bukását. Egyébként az Orbán, vagy a NER portré, nem is tudom ez melyik inkább, a kettő együtt, meg a Andrásnak a publicisztikája, azok nagyon sok ponton így összekapcsolódnak, hát értelemszerűen, és én pont azon gondolkodtam, hogy te is írsz arról, hogy a Orbán Viktor így megtalálta, vagy megértette a magyar néplelket, hogy mi volt hamarabb, Orbán Viktor, vagy a magyar néplélek? Tyúk vagy tojás? Tehát, hogy melyik hatott melyikre? A nép termelte ki Orbán Viktor csúnyák.
Bocsánat.
Orbán Viktor. Tehát, hogy a végeredmény szempontjából mindegy, csak valahogy jó lenne ezt tényleg érteni, hogy mi is történt, meg mi is történik velünk.
Hát azért a magyar nép egy kicsit régebben van, mint Orbán Viktor. Bocsánat.
Na.
Erről több tanulmányban is elmélkedek, és természetesen azokat a történelmi folyamatokat, néha több száz éves történelmi folyamatokat kell megérteni, amik lételemünké tették a megosztottságot a másik, hogy a fő ellenségünk az a másik magyar legyen, ez egy fél ezer éves történet. Az a mérhetetlen előszeretet, amit az ilyen paternalista diktatúrák iránt érzünk, mert hát ehhez vagyunk szokva, erre vagyunk szocializálva, ez egy több száz éves történet, de száz évnél minden esetre régebbi történet, úgyhogy nem kérdés. Orbán Viktort még tervbe se vették, amikor ez a fajta szervilizmus, beletörődés, szolidaritás hiány, ez a magyar társadalmat már javában jellemezte. Akkor éppen Kádár Jánosnak hívták az Orbán Viktort, előtte mondjuk Ferenc Józsefnek, hát arról is mesélhetnék.
Na jó, de van ebből kiút, akkor, mert ha ezt így elfogadjuk, akkor az derül ki, hogy egyetlen lehetne ezt a népet másként vezetni, mint ahogy Orbán Viktor, jó, tudom, egy kevesebb lopással, vagy kevesebb aljassággal, vagy tudom én, tehát ilyen finom hangolást lehetne talán,
most lehetne másként. Lehetne, egy oldalú voltam, tehát ugyanannak a magyar történelmnek újra és újra ismétlődő, nem sikertelen fényes kísérletei, hogy ettől megszabaduljanak. Most akkor ezeket nem mondom végig, álljunk fel és énekeljük el a himnuszt.
Azt mondom végig.
És a 20. századi magyar történelmnek is megvan ez a másik oldala, néha heroikus, tragikus vagy tragikomikus, és az már egy sokkal közelebbi, általunk átélt részben, általunk elkövetett történet, hogy a rendszerváltozás idején ezeket a lehetőségekkel miért nem tudott élni a magyar társadalom, ez mélyen a Kádár rendszerbe gyökerezik, és egy nagyobb kérdés, mert ezen már túl vagyunk, de az, hogy 2010-ben, amikor egy ország hevert Orbán Viktor lábainál, és egy új, viszonylag kompromittálatlan politikai erő a nép teljes bizalmából szabadon cselekedhetett volna, ezt a soha vissza nem térő, és korábban az elmúlt száz évben példátlan lehetőséget, hogy lehetett ilyen szüklátókörű, aljas módon arra használni, hogy egy ilyen régi vágású paternalista hatalmi és gazdasági monopóliumot megvalósítsunk, ez az, ami, és hogy ez hogy tűrt el az én drága magyar népem, ez az, ami magyarázatra szorul, de te, aki sokat jársz vidékre, én, aki sokat járok fiatalok közé, valószínűleg rengeteg magyarázatot tudunk, egy magyarázat nincsen, de ezt a sok mindent mind figyelembe kell venni, és hát akkor ez a helyzet, ezen kéne változtatni.
Én Orbánékat egyébként nagyjából értem, bár elfogadni nem tudom, amit tettek, mert én is azt érzem, hogy ez egy történelmi lehetőség volt, amit az első kétharmaddal kaptak. Hát emlékszem, hogy olyanok mentek szavazni rájuk, akik nem, hogy a Fideszre nem szavaztak előtte, hanem nem is szavaztak egyáltalán. És azt érezték, hogy ezt az avit, MSZP és valamit, ezt toljuk végre be oda, ahova való, a történelmi személyt dobja. És hogy itt vannak ezek az európai arcok, meg az új szem, és mi lett belőle? Persze.
Szóval lehet, hogy most itt ki fogok lógni a sorból, de én általában sem szeretem, amikor a magyar nép úgy tüzemben van ostorozva, ahogy én magyartalanul fejezem ki magamat. Nem érdemes ennek a mély lélektani okaiba belemenni. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy egy egész nép ilyen lenne, olyan lenne, fasiszta lenne, szervilis lenne, bármilyen lenne. Azt gondolom, hogy egyénekből áll össze, és akkor, amikor a Fideszben egy csomó mindent lehet kritizálni, de akkor, amikor a Fideszt bíráljuk, vagy a Fideszt elmarasztaljuk, hogy minden esetben oda kell tenni mellé a többi ellenzéki pártot, hogy mennyivel jobbak, mennyivel ismerik jobban a magyar néplelket például, vagy egyáltalán a vidéki magyar valóságot.
De ez nem mentő körülmény. Tehát én... Most így kanyarodjunk el, mert ez egy tök érdekes téma szerintem, mert hogy én, igen, egyénenként az ember azt tapasztalja, hogy nagyon cuki mindenki. Csak amikor néppé egységesen összeállva, mégiscsak elkezd valahogy viselkedni. Például, ahogy a propagandára reagál. Tehát, hogy van amit igenis tömegszerűen hajt végre a tömeg, mert ez a
én azért két dologra szeretném itt azért fölhívni a figyelmet. Egyrészt a legutóbbi választások idején ott volt ugye egy népszavazás, elég bugyuta kérdésekkel, ez a gyermekvédelmi dolgok, nem is akarom föleleveníteni, nem autóperáltatás, mit tudom én, mindenféle hülyeség. Szóval a lényeg az, hogy érdekes módon az emberek megszavazták, hogy a Fidesz maradjon hatalomban, és nem szavazták meg. Tehát a népszavazás érvénytelen maradt. Tehát én lehet, hogy nem jól látom a dolgokat, de mégis úgy éreztem, hogy van az emberekben annyi józanság, hogy hát gyerekek, ezt is gondolhatjátok komolyan, hogy ez úgy hülyeség, ahogy van. Nem ezek az embereknek a probléma, nem ez a magyar nép problémája. Ne tessék eltolozni a dolgokat. Nem, érvénytelen lett, hülyeségeket írtak, ide x-eltek, oda x-eltek.
Nem akarlak elkeseríteni, de elfoglak, szerintem ez szimpla matematika volt, mert hogy a országgyűlési választási cédulát minden szavazó x-elte, a népszavazásit meg leginkább csak a fideszesek, mert az ellenzékiek kivételesen tudtak egy olyan kampányt folytatni, hogy...
De az ellenzékiek kampánya miért nem volt érvényes, akkor az országgyűlési választásokra? Bocsánat.
Mert kettő teljesen más volt.
Hát egy időben volt, ugyanazokat az ösztönöket, nem tudom mit, mozgosították. Azért mondok ösztönöket, mert Köszler írja nagyon okosan szerintem, hogy miért várjuk el, hogy az emberek a politikai választásnál roppant racionálisan gondolkodnak, és azt mondják, hogy igen, ez így volt, ez amúgy volt, tehát akkor én ezt most másképp döntök. Nem, ez olyan, mint a szerelemben, tehát ösztönösen dől el. Most sajnálom, hogy ezt a szerelem szót bedobtam, mert azért nem a magyar néplélek szerelméről van szó, Orbán Viktor iránt. Itt más dolgokról van szó, itt egyfajta, ő még mindig nagyon sokak számára, és ezzel szembe kell nézni, pont azoknak, akik bírálják, hogy még mindig nagyon sokak számára egy sor dologban egyfajta józanságot képvisel. Na most, hogy közben az a hatalmas fölhatalmazás, amit ők megkaptak 2010-ben, és nagyon sok jobboldali is érzi úgy, hogy nem úgy éltek ezzel a hatalmas bizalommal, nem úgy éltek, ahogy elvárták tőlük az emberek. Tehát én nem tudom, hogy ki mennyire emlékszik, hogy mi volt 2010 előtt, hogy iszonyatos csalódás volt a Gyurcsányban, talán nem is csalódás, egyszerűen nem kedvelték, ő már a 56-50. Évfordulóján totálisan lejáratta magát. Tehát az emberek várták azt, hogy hát Sólyom László mondta, Sólyom László nem a jobb oldalnak az embere, hogy morális válságba került az ország a Gyurcsány idején. Hát erről ne feledkezzünk meg, hogy milyen elvárások voltak az emberekben. A problémát inkább, sokkal inkább abban látom, hogy 2010-től 13 év eltelt, hogy úgy használtuk-e föl ezt a 13 évet, nem személy szerint mi, hanem tehát az ország, hogy úgy használta föl, kormányt is beleértve természetesen, ahogy kellett volna, hogy ott tartunk-e, ahol ennyi idő, évtizedekkel a rendszerváltozás után, hogy gondoltuk-e mi 89-ben, 90-ben, hogy itt leszünk 2023-ban. Ezek a kérdések.
Hát lányi András szerint ez egy elpazarolt 13 esztendő volt, én hajlamos vagyok ezt gondolni szintén. Sőt, megengedő ez az elpazarolt, ennél talán.
Tényleg ne általánosítsunk, van az országnak egy, nem minden, egy harmada, vagy annyi se, aki azt mondja, hogy kérem, én már mindenbe csalódtam, mindenkibe csalódtam, és akármi történik, én ebben az Orbán Viktorban már nem vagyok hajlandó csalódni. Tehát ha ő holnap azt mondja, hogy a fekete-fehér, és nem a nyugathoz, hanem a kelethez, de hogyha holnap után azt mondja, hogy vissza az egész, én akkor is mindig neki fogok hinni, és semmi nem érdekel. Majd mindenre lesz magyarázat, hát arról a Rogán mivel gondolkodik, és akkor azt fogom szajkózni, akármilyen hülyeség. De ebből ma már nem lehet választást nyerni. Nem ők, hanem azok, akik azt kérdezik, hogy és ha nem ez, akkor micsoda, drága András, kérdezik Fideszre szavazó intelligens kedves barátaim, és joggal kérdezik, hiszen semmilyen új politikai ötlet, eszme, elképzelés nem jelent meg az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon, nem mint a világban olyan sok jelent volna meg, de mégis. Mondhatnám, hogy még a klasszikus politikai értékek képviseletére sem vállalkozott senki, és akkor hát ez a parlamenti bábszínház, ez nem gyújtja lángra a képzeletüket, akkor már inkább minden maradjon úgy, ahogy van. Tehát az igazi kérdés az, hogy az ördögbe lehet az, hogy a politikai nyilvánosság, nem csak a politikai nyilvánosság, a nyilvánosság szinterén az igen tisztelt magyar értelmiség semmilyen komoly új alternatívával, végig gondolt programmal, vonzó kezdeményezéssel nem bírt előállni. Szóval a tükörben kell keresnünk a felelősöket, nem a vidéki Magyarországban. Ezt akartam csak mondani.
Reflektálhatok egy kicsit előttem? Szóval köszönöm
szépen.
Egy önvallomással kezdeném, tehát 2010-ben ugye olyannyira nagy volt a Fidesz iránti szimpátia, hogy én azért jöttem Brüsszelből elnökséget csinálni, és 3 évig a külügyminisztériumban dolgoztam. Tehát ugye én is valóban innen indulok, de ugye nagy tudású emberek ülnek az asztal körül. Mikor teljesített a legjobban Magyarország és a magyar nemzet? Melyik történelmi korszakban? Mit gondoltok? Tehát úgy nem kell válaszolni.
Én örülök, hogy műsorvezető vagy.
Szólítanék fel mindenkit, nem definiálnám, hogy mikor teljes. Általában az emberek erre a kérdésre azt válaszolják, hogy a kiegyezés. Volt egy személy, aki a Horthy korszakot mondta, de őt inkább hagyjuk. Na, vegyük a kiegyezést. Mi történik a kiegyezés idején, hogyha elvonatkoztatunk a konkrét szereplőktől? Ugye a kor top 3 hatalma közül az egyik, iszonyatos tudás, tőke, akár személy, transfer hajt végre Magyarország felé. Tehát a 70-es évektől itt ugye kevesen tudják, ugye a kiegyezésnek volt egy gazdasági kiegyezés része is, tehát akkor lett Magyarország a későbbi osztrák-magyar monarchiának gazdaságilag is szerves része. Tehát ide ömlik a tudás, ömlik a tőke, ugye az osztrákok, vagy hát a birodalomnak a fejlettebb részei egy bizonyos standardot állapítanak meg a magyar fejlődés számára. Hogyha elvonatkoztatunk a konkrét szereplőktől, mi történik ma? A világ top 3 hatalma közül az egyik, ugyanezt hajtja végre Magyarországra. Tőkét adnak, tudást adnak, standardokat határoznak meg. Ez az EU természetesen. Csak van 2 nagyon fontos különbség, és ezért nagyon fájó, hogy mi ezzel a problémával, ezzel a kérdéssel ugye nem foglalkozunk, illetve ezzel a lehetőséggel nem élünk. Tehát az osztrákok közé kérték a függetlenség. Az EU egy nagyon kicsi szeletét kéri. Ez egyik nagyon fontos különbség. A második viszont, ez a régióban nagyon fontos, hogy a verseny folyik a régi országai közül. És a régióban nagyon sok olyan ország volt, aki ezt a lehetőséget, amit mi a 19. században megkaptunk, nem kapta meg a történelme során. A román elitnek soha nem volt ilyen lehetősége. Ők ugye Isztambul, esetleg Moszkva, Szentpétervár fele orientálódtak. Most megvan. És ők ezt tudják, ezt érzik, és ezzel élnek. Ezért a regionális versenyben mi nagyon le fogunk maradni, hogyha ezt a lehetőséget nem ragadjuk meg.
De hát éppen az, amit te mondtál, abból derül ki, hogy nem kéne összetéveszteni a történelmet a gazdaságtörténettel. A gazdaságtörténeti analógiák, amiket felállítasz, azok jogosak, és mit tesz Isten, most egészen másképpen teljesít a magyar társadalom, mint a kiegyezés után, és hát ez azért van, mert a valódi magyarázat az mindig kultúrtörténeti, eszmetörténeti, politikai, társadalomtörténeti, megérlelődtek 1867-re, ezt most nem mondjuk végig azok a feltételek, hogy legalább részben, hangsúlyozom, részben jó dologra is tudtuk használni azt a lehetőséget, és hát akkor az érdekes az, hogy most miért nem tudtuk, nem tudjuk. És akkor erre nincs gazdaságtörténeti magyarázat, erre társadalomtörténeti és kultúrtörténeti magyarázat van.
Ezt nem mondom, hogy nem így van, viszont azzal a részével a megfejtésnek, hogy ugye a Fidesz azért van 2010 óta hatalomban, mert van 3 millió ember, aki teljesen őrült, és bármi történik, rájuk szavaznak. Én ezzel nagyon nem értek egyet.
De ilyen nem is hangzott el, is
nem, sőt, és ennek az ellenkezőjét mondtam.
Ez azért nagyon benne van a magyarázatokban, amiket hát ez a, tehát itt nem hangzott el, de nagyon gyakran hallunk hasonló érveket, és ez nekem sem tetszik. Tehát az Andrásnak az előbbi kérdésére, hogy a Fidesz meg Orbán Viktor 2010 után miért nem használta fel arra azt az elképesztő hatalmat, mozgásteret, amit a társadalom kapta, bizalmat. Azt gondolom, hogy egy jó lehetséges válasz az, hogy a könnyebb út. Tehát ők azt érezték, és nagyon helyesen érezték, és ebben a Horthy korszak és a Kádár korszak adott egy komoly támaszt ebben a hatalom gyakorlásban, hogy így lehet a legkönnyebben biztosítani egy hosszú távú hatalomgyakorlást. Tehát egyszerűen nem megyünk bele olyan kísérletekbe, amelyek esetleg bukáshoz vezetnek, hanem ezek a rendszerek így tudnak konszolidálódni, és így tudnak egy hosszú távú életet biztosítani maguknak. Azzal nem mindig törődve, hogy mennyire haladnak előre a korral. Tehát a Horthy korszak a 20-as évek elején, ha nem is korszerű, de mondjuk, tehát többféle kimenetelt engedett magának, aztán a 30-as évek végére lett belőle egy szélső jobboldala tolódó társaság. A Kádár korszak a 60-as évek közepén az egyik legvidámabb barak lehetett volna, a 80-as évek elején csődbe jutott gazdaságilag. Tehát, hogy, és Orbánék ugyanezt valahogy valami hasonlót játszanak el ebben a dologban, saját hatalmukat ezerrel konzerváltak. Nekem nagyon tetszik a Schering Gábornak az a definíció, hogy akkumulatív állam. Ez nem egy fejlesztő állam, nyilvánvalóan, ez gyakorlatilag hihetetlen erőforrásokat biztosít magának, a saját elitjének. A redistribúció az valamilyen mértékben folyik, de a legfontosabb az, hogy a saját hatalmának az zálogának biztosítani hosszú távon, és amíg ezt a választók valamiféleképpen visszacsatolják, tehát például megválasztják őket, ugye, ahogy P. Fodor Gábor mondja, mi a sikernek az áloga, az, hogy a választásokat megnyerjük, az, hogy hogyan csináljuk, az, hogy milyen áron, az mindegy. Tehát és bármennyire rossz ilyeneket végighallgatni, ebben van egy kíméletlen politikai logika, és ez az egyetlen dolog, amit ők érvényesítenek, ezt a kíméletlen politikai logikát. Az, hogy a társadalommal mi történik ebből a szempontból, őket már nem fogja
érteni. Azt tudjuk, hogy a Fidesznél egyetlen egy mérőszám van, és ez a politikai hasznosság. Tehát semmi nem számít, csak ez, mindent ebben mérnek. Igen, csak hogy
politika védelméből szeretnék felszólalni.
Tehát
a politikának kétféle jelentése van, az egyik a politika, az a hatalom megszerzésének a tudománya, de mostanáig erről beszéltél. Én valahol azt olvastam, hogy a politika az a jó kormányzásnak a tudománya, lehet az Arisztotelésznél, de azóta sokan visszahozták ezt.
Ők mit leragadtak?
Igen, hát ott nem ott, valóban nem ott, de hogy tudnék, a politikai bölcsesség vagy a politikai siker alatt, igenis, avval mérem a politikai sikert, hogy egy országot a szakadék szélére löksz, egy biztos gazdasági összeomlás felé vezetsz, hogy a politikai jogoknak és már részben az emberi jogoknak a pofátlan korlátozásával biztosítasz magadnak egy ilyen akkumulációt, nem szeretem latin szavakkal pótolni a becsületes magyar tolvajlás vagy lopás kifejezést. Szóval ez is politikai siker vagy kudarc. Ez a magyar történelmek egy oktalan és látványos kudarcba hajszolása az, amit Orbán Viktor azért csinált, mert beszélünk egyszerűen, ő azokat egyszer nem hitte el 2010-ben, hogy valóban győzött. 2010 után minden igyekezete arra irányult, hogy ő bebiztosítsa ezt a győzelmet, amelyben nem bízott, hogy legyőzze azokat az ellenfeleit, akiket már rég legyőzött, és akiktől szörnyű sérelmeket szenvedett el az előző évtizedben, amelyeket máig dolgozunk fel, mi így magyar nép, akik ezt el kell, hogy szenvedjük, és addig, ameddig mindent nem döngölt az agyakba, ami neki az útjában állt korábban, addig nem képes leállni. Most pedig már nem állhat le, mert rákerült egy kényszerpályára. Ugye ezt az akkumulációt, ezt az európai normák szerint nem hajthatta végre, tehát kénytelen volt jó időben megideologizálni az ő átállását azokra a antidemokratikus, diktatórikus normákhoz és az ezeket képviselő birodalmak oldalára. És így a magyar politika egy olyan kényszerpályára sodródott, amit a váratlan ukrán konfliktus óta nincs módja korrigálni, és egyre inkább egy ilyen kényszerhelyzetben van. Azért írom a könyvemben, hogy az Orbán rendszer megbukott, nem az Orbán bukott meg, az, amit ő kitalált magának 2010-ben, az bukott meg, mert egy olyan helyzetbe sodródott, ahol most már a helyzet kényszerűségei mondják meg neki, hogy mit kell, hogy mit fog tenni.
Nem azért teszik ez az akkumulációs kifejezés, mert hogy most áll össze akkor a Tusnádfürdői coming out, hogy ez igazából az volt, amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy akkumulátor nagy hatalom leszünk. És csak mindenki azt hitte, hogy ez a izére vonatkozik, tudod, az autóknál. Nem.
Hát most a tőke akkumulációt és az akkumulációt.
Ez abszolút az. Ez az,
ki mondta?
Ez a félretenni, bespájzolni, összeharácsolni mindent, amit lehet, sose lehet tudni, hogy 10 év múlva mi lesz, és akkor már olyan helyzetet teremteni. Tehát a bukás sajnos, és ezt a hát ebben az én generációm hát masszívan benne van, tehát akár felelősség szintjén, akár a jövőképünket tekintve, az ő bukása és Magyarország bukása, ez a mi bukásunk is. Tehát ez egy hosszantartó folyamat. Tehát ez nem a rendszernek a bukása, és akkor ez egy ilyen absztrakt dolog, elmegy a rendszer, és akkor a többiek szépen felszabadulva elindulnak valahova, hanem mivel a NER elsősorban a tudatban mérgezte meg a magyar társadalom ítélőképességét, józan ítélő, például az, hogy kik a barátai, és kik az ellenségei. Ezek általában elég egyszerű dolgok. Tehát ez tényleg nem magas filozófia, hogy egy geopolitikai helyzetben kikben bízhatsz inkább. És neki sikeresen beadták a társadalom jelentős részének, hogy pontosan azokban kell bízni ez a három osztató, ugye ez a muszlim radikalizmusban most nyilván kicsit csalódhattak, tehát most ebben az izrael-palesztin dologban visszakorrigáltak egy ilyen részlegesen, de ott van Kína, ott van Oroszország, ott van Törökország, aki ugye mindig nagyon sok kapura játssza ezt a focit, és mi akkor velük, illetve a türk népek segítenek minket és védenek minket. Szóval, hogy Az, hogy ez sikerült nagyon sok okos embernek és a társadalom jelentős részének beadni, hát ez egy olyan művelet, és ez megy le a közoktatáson. Az én gyerekeim most olyan natos könyvből tanulnak, ahol ott van László Gyula és Attila sírját keresik és találják. És ez tegnap esti ismét, teljesen friss ismét, és mondom a gyereknek, Áron, ez hülyeség, felejtsd el, tanuld meg, mondd neki vissza, holnapra elfelejtetted. Más kéne tanulni, más kellene tudnod, és ez tényleg hihetetlen. Ez egy nagyon-nagyon hihetetlen élmény volt.
Így készítettek fel a szüleim általános iskolás koromban a 950-es éve és 60-es években. Tehát megint ott tartunk, hogy otthon mindenki tudja, hogy valami egészen más az igazság, és megtanítja a gyerekét, hogy fiacskám, hazudd azt, amit számon kérnek tőled, hogy sikeres legyél az iskolába. Hát nem hittem volna, hogy szarabb országba fogok meghalni, mint ahol születtem. Röviden.
Hát én 91-ben még érettségiztem az 5 éves tervből, aminek igen, ez nem haszna volt, de nem volt még a tételek között.
Jó, hát még nem volt idő lesülni a tételeket.
Még a lendület tartotta, igen.
De amit most mondhatok, az pontosan arra világít rá, hogy ugye az ideológiai nevelés, a propaganda hatása limitált. Ugye a kommunizmusban is mindenki tudta, hogy a vezércik hazudik. Mindenki hallgatta a Szabad Európa Rádió. Onnan, tehát az emberek onnan szerezték az információt, mert egyszerűen nem hittek. A propaganda pedig akkor törvényben volt, bele volt írva, hogy információ monopóliuma van az állam. Befejezem. Szerintem, és valószínűleg vitatni fogjátok ezt a tételt, 2010 és 2012, és 2022 között a Fidesz 3 millió szavazójának legalább 70%-a racionális döntést hozott azzal, hogy támogatta a Fideszt. Nem jó döntést hozott, racionális döntést hozott.
Egyetértem.
Jó, de hogyha racionális döntést hozott, akkor racionális érvek alapján döntött a Fidesz mellett. Ami azt jelenti, hogy racionális elvek alapján valaki más mellett is képes dönteni, és most olyan helyen vagyunk, amikor ezek a dolgok nagyon megváltoznak. Mert ugye mit adott a Fidesz? Biztonságot. Gazdasági biztonságot, személyi biztonságot. Gazdasági biztonság megtör. Személyi biztonságban ugye a migránsok elleni küzdelem áll, mint a cöve. De a bűnözés az vidéken már kezd elszabadulni.
Azt hagyjam, de a másik cöveg se áll. Én tegnap voltam pont Szeged-Röszke vonalon, meg átmentünk ugye Szabadkán. Mindenki a vasútvonalat néztük meg, de azért így láttuk, hogy mi történik. Rendőrök, nyoma nincs, aki ott most több riportot is írtunk mi is, meg hát több helyen is megjelenik, hogy az a kerítés az ott úgy magára van hagyva tulajdonképpen, és átjáró ház, mert hogy ezek a határvadászok sorra szerelnek le életveszélyben. Támadják őket, nem kapnak felszerelést, cudar az ellát, hogy a körülmények között kell melúzniuk. Tehát, hogy ott a kerítés, és igazából nincs ott a kerítés.
De változott az európai konszenzus is a migrációról. Tehát most már a Fidesz annyira nem emelkedik ki az átlagból ezzel a nagyon migráns ellenes attitűddel.
Az egyetetet, csak mondom, ez a fizikai megvalósulás.
De nagyon fontos az ellenzék szempontjából, mert az ellenzékből most mondhatja valaki azt, hogy igenis, én az európai konszenzushoz közelítek migráns ügyben, és nem lesz lefasisztázva.
Látod, hogy olyan jól bedobtad a kirakadva a fél téglát. Én legörülök.
Én is.
Nagyon fontos szerintem, amit a Zsuzsa mondott előbb az ellenzék szerepéről, vagy felelősségéről. És én a könyvben is egy kicsit megfogadtam, hogy jó, nem lövök a vörös keresztre, tehát hogy annyit támadtuk az ellenzéket, hogy akkor egy idő után nem folytatom, de az ötleteknek a hiánya, ez tényleg szembeötlő. Tehát a rendszerváltásról sok mindent lehet mondani, és sokféleképpen lehet történészként akár bírálni annak a kimenetelét. De az, hogy 87 és 90 között ne lett volna egy pazarul folyó kulturális élet, és rengeteg jó ötlet, amiből aztán a 90%-ában nem lett semmi, de jó ötlet, ami felröppent arról, hogy milyen országot lehetne építeni, milyen alternatívák vannak kulturális téren, gazdasági téren, biztonságpolitikai téren, stb. Tehát ebben a szűk, mondjuk 10-12 évből gyakorlatilag egy kezemen tudom megszámolni azokat az ötleteket, amelyek érdekesebbnek tűnnek. Programokat senki nem olvassa, leír az ember 160 oldalt, nem, ötletek, víziók, Fidesz szereti ezt a szót, ezt próbálom leépíteni, de igen, víziók, igen, hogy mit szeretnénk, ami nem Orbán Viktor, ami Orbán Viktoron túlmutat. Ez szerintem egy komoly probléma, és túlmegy azon, hogy milyen a Gyurcsány Ferenc, és milyen a Momentum, vagy milyen a Jobbik. Tehát ez egy strukturális kérdés, és valóban sok értelmes embert ezért nem köteleződik el, vagy teljesen elfordult a politikától, mert az, amit esetleg az Origó, meg mások közvetítenek, hogy egyformák, az néha a valóságban is, mintha visszaköszönne, akkor, amikor nem látja az ötleteket, nem látja azt a markáns alternatívát.
Jó, kemények vagytok az ellenzékkel.
Tudom. Meg is szokta írni a Nyugati Fény. Csúgy a fotóval.
Itt is működik a kereslet és a kínálat. Az elmúlt tizenvalahány évben ugye mi kellett az ellenzéki szavazóknak? Orbán ellenesség. Mit adott az ellenzék? Orbán ellenességet. Más nem is tudod, mert ugye annyira különböző oldalakról jönnek, hogy ez volt a legkisebb közös többször. De most itt is változás van. Tehát, hogyha megnézitek, hogy mi történt az elmúlt néhány hónapban, ugye próbálják egy kicsit delimitálni a saját kis ugye választói tömbjüket. Megjelentek olyan emberek, akik az eddigi ellenzéken túl, tehát az eddigi ellenzék ajánlatán túl próbálnak valamit ajánlani. Tehát szerintem ugye itt is, mivel kereslet van arra, hogy valamit mondjanak az emberek a gazdaságról, valamit mondjanak a herbárról, ez kell megjelenni.
De, bocsánat, de nem lesz túl kínálat, amikor mondjuk a Jobbikból már 4 vagy 5 párt állt ki. Tehát ugye tehát kereslet lehet, de ha mondjuk 5 párttal dobáljuk meg az embereket, és de mondjuk
egyik sem mond semmit, ezek
mondanak, de mondjuk abban a 8 vagy 10%-ból próbálnak merítani, akkor nagyjából jó számolom,
hogy már ennyire bele,
2% és senki nem.
Ennyire belezuhantunk az aktuál politika fantasztikus világába, hogy a mi hazánk az elviszi. Most már szép lassan így a régi Jobbikot megteremti, és akkor az számíthat ilyen arra.
Nem viszi el, mert nincs gazdasági hitelesség. Gazdaságpolitikai hitelesség.
Kicsit történelmi magasságokba emeljem a vitát az aktuál politikából. Tehát, hogyha egyszer azt látjuk, hogy a hatalom abból él, jól él, hogy a magyar történelem legrosszabb hagyományaira épít, és hát így van mire építenie, akkor nyilván az ellenzéknek valamilyen új jövőképpel kéne előhozakodnia, és hát ebben a könyvben meditálok ezen, hogy miért nincs ma jövőképünk, és tömpen a kulcsom az, hogy azért, mert mi voltunk a jövő. Tehát az utolsó jövőkép az a 19. században lett kitalálva, ilyen liberális, szocialista, sőt, hát a modern konzervatívok jövőképe is 19. századi termék, és azóta olyan nagyon nem jutott eszünkbe semmi, ezt még finomítgattuk a 20. században, és mire eljött a 21. század, addigra egy ilyen égbe kiáltó hiánya van a jövőképeknek, ezért lehet ilyen nyugodtan ülni a nemzeti alaptanterv és az egész lenyúlt kultúrpolitika karosszékeiben a NER-nek, mert nincs igazi alternatíva, amit dübörögve mondaná ennek ellen tenni, nevetségessé járatná le, és ami valamilyen hitelességre tarthatna számot. És hát ezért nem jelennek meg a politikában szerintem, mint ha nincs az a mondani való. Nem titkolom, hogy számomra ez valami az ökológiai válság kihívására, tehát a mi ipari civilizációnk válságának a kihívására adandó válasz volna, és hát ezek a válaszok, ezek akkor biztos, hogy úgy kezdődnek, hogy figyelj, változtatni kell az életmódodon, nem biztos, hogy az a jó, amit eddig jónak tartottál, újra kell gondolni a társadalmi igazságosságról, a politikai szabadságról, meg egy csomó ilyen dologról. Elképzelésedet, ehhez meg egyrészt ez kell azért egy kis intellektuális muníció, meg ezek nehezen eladható gondolatok. Ilyennekkel nem lehet előhozakodni a politikába, tehát előbb egy széles értelmiségi vagy középosztályi közvéleményben kellene megfogalmazódni ilyen gondolatoknak. Ez az a mély szántás, nem az, hogy nem jutnak el a néphez. A nép így első kézből soha nem vevő az új gondolatokra. Nem a nép vívta meg a nagy civilizációs fordulópontokon ezt a emancipációs küzdelmet. Az innováció mindig hát valahol a középosztályban, kis csoportokban, helyi kísérletekben, mit tudom én, hogy hol kezdődik. És ezt nem tetszettünk elvégezni, ez aminek még nyoma se látszik, és addig tényleg fölösleges számon kérni a parlamenti ellenzéki pártokon, hogy miért nem vagytok képesek megszólítani a közvéleményt, mert erre, ha egyáltalán tudnának válaszolni, azt válaszolnák, hogy azért, mert ti nem láttatok el minket munícióval, ti rohadék értelmiségiek. De nem mondják, mert még ennyi eszük sincs.
Na hát nagyjából letelt az idő, amit erre a műsorra szántak itt a szerkesztő kollégánk, de mi ilyennel nem foglalkozunk, ezért szeretjük a internetes televíziózást, mert az elején meg akartam kérdezni Leventétől meg Zsuzsánától, és nem jutott rá idő, hogy vissza a könyvekhez egy kicsit, aztán utána szeretném, amikor beszélgethetünk, vagy legfeljebb kikapunk, hogy te mikor lettél Queen rajongó, vagy Freddie Mercury rajongó?
Hát nem
próbáltalak olyan, elképzelni.
Nem olyan régen.
Akkor jól képzeltem, hogy nem tudtak elképzelni.
Nem olyan régen, mert én mindig hallgattam, meg szerettem a rockzenét, de nagyon az életemnek a periféria, sokkal fontosabb és más dolgok érdekeltek. Ha már zene, akkor engem a komoly zene érdekelt. Ebben én vele sodródtam valahogy, részben a film után, mert nagyon érdekes volt a figurája, és akkor elkezdtem olvasni utána, meg nézni, meg hallgatni. És a másik pedig az, tehát, hogy ezzel nem kellene dicsekednem, de én egy nagyon rossz periódusomban volt az, hogy én nagyon sok Queent hallgattam, és egyszer csak kezdtem jobban odafigyelni Freddie Mercury hangjára, és az nagy hatással volt rám. Na most ehhez még csak annyit szeretnék mondani, hogy én ezzel küzdködtem, hogy hát, hogy van ez, hogy azért ilyen életkorban, meg nem tudom mi, hogy 20 éves koromban Dostojevszky rajongtam, most pedig a Queen foglalta le a gondolataimat. Hát normális ember fordítva csinálja, nem? Én nem fordítva csináltam, ez így történt. De az egésznek alapvetően lelki és érzelmi háttere volt. Tehát valamiképpen nekem ez vigasztalás volt, balzsam, tehát valamiképpen, de most ezek szerintem nem érdekelnek senkit, de hogyha már megkérdezted, akkor őszintén.
Hát minimum engem, tehát egyébként biztos, hogy ennek már
ez az igazság, igen, ez az igazság.
És a foci, meg a sport, az nálad hogy jön be, hogy miért ezen a tükrön keresztül?
Hát nálam nincs ilyen bonyolult lelki folyamat, nálam egy Fradi Ludogorec Bajnokok Ligája selejtező van, amire kimentem a fiammal, és az egésznek a hangulata, ugye fent az urak a VIP páholyban, mi ülünk a nézőtéren, azzal indul a meccs, hátulról valaki leönt sörrel, aztán előttük összeverekedtek, a fiam, aki nem szereti a focit, eszi a hotdogját, és akar rendelkezik a meccsből, hogy finom volt a hotdog. Ez az egész valahogy olyan állapotba hozott, hogy utána való nap, ugye 6 novella van és egy kis regény, a 6 novellának a témája megvolt. Utána már csak meg kellett írni, ami önmagában is érdekes volt, mert én Indonéziában szolgáltam diplomataként, és hát így a magyar valóságról igazából Indonéziában írtam, amikor hát már a gyerekeket lefektettük.
Na ez egy nagy fegyver lesz a Ez egy nagy fegyver lesz a NER nyilvánosságnak, hogy mit tudsz te Indonéziából, annak meg fordított szíve van, mindent zöld, fehér, piros,
balázs. Ez zöld, fehér.
Hát az nem az, mert legrosszabb, még ha fordítva mindent, hát ön hogy ír, már ő Orbán Viktor.
Rosszabb a helyzet, mert EU-s diplomata voltam Indonéziában.
Ez teljes katasztrófa, igen. Na, nekem egyébként, hát nyilván nem fogok most rangsort állítani, nekem mit vagy, hanem így eszembe jutott az, hogy nekem ez a könyv volt a legtanulságosabb, ugye az Orbán Viktorról szóló, ez a legizgalmasabb, ez a legelgondolkodtatóbb, Leventé pedig a legszórakoztatóbb. Úgyhogy mindent kijelentettem magam teljesen, hát most vissza a politikával, már ugye egy kicsit alastán összeomlott lelkileg teljesen, hogy de olyan jó beszélgetés, tehát csomó mindenre még kíváncsi vagyok, mert hogy ahogy megírtátok a könyveket is, meg amiket mondtok, az egy valahol hasonló, de közben meg nagyon mások, nekem most egy kicsit, mintha lement egy ilyen optimistábban látnád az egészet, ami egy tök érdekes szempont, még ha nem is értek, vagy értünk egyet veled egy csomó mindenben, de az mindig elgondolkodhat, hogy jé, valaki láthat kívülről minket úgy, ahogy te látsz minket. Miközben meg úgy érezzük magunkat, mint hogyha egy végtelen alagútba mennénk, ahol nem vagyok végét nem látjuk, de az elejét se, tehát hogy jó, az képzavar volt, nem baj. Szóval, hogy oké, lehet, ha neked van igazad, akkor talán már a társadalom kezd épülgetni, végülis András, te is írtál arról, hogy ez a pedagógus demonstráció, és mindaz, ami körülötte kialakult, az tulajdonképpen a Fidesznek egy tévedése volt, hogy ilyen így álltak bele, mert valamit bekapcsolt a társadalomban, még elkezdődött valami önszerveződés, hogy akkor most nagyon pesszimisták legyünk, vagy nagyon optimisták, vagy most akkor mi van? Hát ez egy jó kérdés. És jó a válasz is.
Nekem eszembe jutott valami, hogy néha nézem a Vintage Clubnak az adásait, mert kicsit gyakorolom az angolt ezzel, és nem ez az érdekes, hanem hogy megkérdeztek több embert, hogyha egy időutazáson részt vehetne, hogy akkor melyik korban élne szívesen. Most nem részletezem, 5-6 embert kérdeztek meg, egyetlen egy ember volt, aki azt mondták, hogy mehetsz a múltba és mehetsz a jövőbe is. Egyetlen egy ember volt, aki a jövőben akart volna időutazni, és az összes többi a múltnak valamilyen darabját, a 17. század volt, mert elegáns volt, hát sok minden volt ott. A 20. század elejét, mert az olyan érdekes volt, de nem akarnék szegény lenni.
Meg jó, hát igen.
Válaszok, nagyon élveztem, különben ilyen válaszokat adtak az emberek, de engem ez gondolkodtatott el, hogy mit beszélünk jövőképről, és hogy mennyire hiányzik a jövőkép, miközben az emberek már nem a jövőben vágyakoznak, mert annyi problémával van terhelve a jövő, és én itt az Andrásra utalnék, tehát a környezetvédelem, a zöldpárt, ez az életünknek a legfontosabb része, állítom. Egyszer egy íróolvasó találkozó megkérdezték tőlem, hogy 50 év múlva mi lesz az emberek fő problémája. Az egyik kolléganőm, aki megelőzött engem pár héttel, azt mondta, hogy a demokrácia. Én meg azt mondtam, a környezetvédelem. És meggyőződésem, hogy ezen nem, hogy áll vagy, tehát ezen áll vagy bukik, az nem az ember, az egész emberiségnek az élete. És valahogy ez még sincs az emberek tudatában úgy az értéke szerint, és nem is jól kommunikálható. Én nem tudom, nem bántani akarom rájön. De valamiképpen itt nem tudom, hogy mit kellene tenni, de hogy ezek rendkívül fontos dolgok, és itt tipródunk azon, hogy most DK, meg Mi Hazánk, meg mindenféle olyan dolgon, aminek nulla értéke lesz már 3 év múlva. Nem is emlékszünk már emberekre, akik, mit tudom én, ki emlékszik arra, hogy milyen elnökei voltak az MSZP-nek, pedig...
Akkor valamilyen okból átnéztem, és volt egy tényleg így
az MSZP hát egy nagyon fontos párt volt, hát a Fidesznek az abszolút ellenlába se innen. Csak azért mondom, hogy a politikában ilyen nagyon gyors ledarálódások vannak, és erről ne felejtkezzük meg, hogy ez viszont minket fog majd ledarálni, ha nem leszünk késznél. Ezt nagyon fontosnak tartom, és a másik pedig az, ami hát most nem fog nagyon jól hangzani, de hogy nekem az az érzésem, hogy ahogy az emberi életben, hogy néha a változást egy ilyen, hát nem tudom, mint amikor egy hógolyót meglökök, és akkor hatalmas lavinává válik. Tehát egy egészen jelentéktelen dolog indít el valamit. Tehát, hogy, és valahogy, nem azt mondom, hogy ebben kellene reménykedni, de hogy higgyük el, hogy ez így lesz. Hogy egyszer csak hip-hop, minden megváltozik körülöttünk. És akkor kell majd nagyon észnél lenni.
Csak annyiba pontosítanék, hogy ezt, hogy a történelemben a nagy változások ilyen átcsapásszerűen történnek, ez egy ismert gondolat, mondhatnám, hogy ez egy történelmi tény. Ez azt jelenti, hogy szinte láthatatlanul sokáig lassan érlelődnek, ezek a dolgok látszólag totális kudarc, mondjuk az egész zöld világnézet, meg sok minden egyéb, éppen azok, amik valamilyen nagyobb változást készítenek elő, hiszen arra az emberiség nehezen szállja rá magát, és ezért aztán így egy csapásra egyszer csak betelik a pohár. 1956. október 22-én senki nem gondolta, hogy másnap forradalom lesz. Igen. Úgyhogy ha valamiben, akkor abban reménykedhetünk, ami nem látható előre. Ezt nagyon komolyan mondom.
Na, ez megy az elmúlt.
1989-es román forradalmat tanulmányoztam, és ott évekig mondták, hogy a puliszka nem robban. Ez volt a motto, aztán mégis robban.
Ez annyira jó, és már annyira csúnyán néz rám a takember, hogy kénytelen vagyok. Nagyon köszönöm, szuper volt, nagyon jó volt ez a beszélgetés. Esküszöm, összeülhetnénk, máskor csak csintanak, kiakadna. És akkor itt vannak a könyveink még. Felmutatjátok, mert nem tudok egyszerre. Meg a Nernia, meg a Lónus Szóló, és amivel elindult minden. Mint egy pici húgolyó, ugye? Aztán milyen jó kis áradat lett belőle, mert megint képzavar. És vannak mindenféle ilyen könyvcsomagok is a oldalunkon, a hang.hu oldalon, a szerkesztőségnek, a kiadónak az oldalán. Azokat is nézzék meg, mert hogy ezt egybe is lehet, meg külön is, meg minden is. Nekem tőle mindegyik nagyon, ahogy elmondtam, nagyon tetszett, és nagyon jó volt olvasni, és jó volt veletek beszélgetni. Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Köszönjük a figyelmet.